Kedves hallgatom! Amint tudjuk, Lukács evangélista több éneket is följegyzett evangéliumában. Most halljunk egy másik szóló éneket, amelyet Simeon énekel előttünk. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Lukács evangéliuma, második rész, 29. verstől a 32. versig. Ez egy kiemelkedő nyilatkozat egy olyan férfitól, akinek korlátozottságai voltak életszemléletében, vagyis arra a földrajzi területe korlátozódott, ahol éppen élt. Mégis úgy látta Jézust, mint a világ megváltóját. Ez nekem csodálatos tény Isten igéjével kapcsolatban, különösen az új szövetségre vonatkozóan. Jól lehet, bizonyos emberekhez érkezett, mégis az egész világ felé irányult. Erre egyetlen más vallás sem mutatott rá. Megfigyelheted, hogy a világ vallásai rendszerint helyhez kötött népeknek szól, de a kereszténység elindulása óta minden emberé. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Lukács evangéliuma, második rész, 33. verstől a 35. versig. Mária igen nagy árat fizetett azért, hogy a megváltót a világra hozta. Különösen akkor, amikor ott állt az Úr Jézus Krisztus keresztje alatt, és látta őt meghalni. Krisztus keresztje megindított sok embert. A festők képeket festettek róla. Az énekszerzők éneket írtak róla. És az írók és prédikátorok szavakkal ecsetelték azokat a pillanatokat. De veszély van abban, hogy együttérzéssel szemléljük Krisztus halálát. Krisztus nem azért halt meg, hogy együttérzést váltson ki belőlünk. Neki nincs szüksége együttérzésünkre. Neki a hitünk kell. Később Lukács evangéliumában, amikor az Úr a kereszt felé megy, egyes asszonyok sírni kezdtek. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt. Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Lukács evangéliuma, 23. rész, 28. vers. Ha Jézust siratod, akkor ne tedd, hanem sirasd magad és családodat. Ne sírj érte, mert nem kell neki a te együttérzésed. Jézus Krisztus a hitedet akarja. Mégis, amikor Mária ott állt a kereszt alatt, és figyelte Jézus haldoklását, akkor ezt megtört szívvel tette. Természetesen szenvedésének semmi köze sincs a mi megváltásunkhoz. Szenvedésének nem volt köze a saját megváltásához sem. Szenvedése az emberi kapcsolatból fakadt. Édesanyja volt. Ő hozta világra Jézust, és ő nevelte föl. Az ő fia függött a kereszten. Láthatod, amikor az Úr letekintett a keresztről, ezt mondta. Asszony, imhol a te fiad? Az emberi kapcsolat diktálta ezt neki. Az asszony szenvedett, mint édesanyja. Akkor teljesedett be Simeon prófétálása. A kard átjárta az ő lelkét is. Sok szóló ének van ebben az evangéliumban, és most következik egy újabb ének. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Lukács evangéliuma, 2. rész, 36. verstől a 38. versig. Simeonhoz hasonlóan Anna is nagyon közel volt az élő Istenhez. Isten megadta neki is azt a csodálatos meglátást, hogy felismerte fiát, a Mesiást. Hálát adott. Jól lehet, éneke nincs följegyezve, ez mégis dicsérő ének volt. Nem hagyhatom figyelmen kívül azt, hogy vannak, akik szerint elveszett Izrael 10 törzse, vagyis az a 10 törzs, amely lement Asszíriába a Krisztus előtti 8. évszázadban északról, és nem tért vissza Izrael földjére. Ha átlapozod a Bibliát attól az időtől kezdve, hogy Izrael visszatért a földre a fogság után, akkor gyakorlatilag minden törzsel találkozol. Itt Annáról van szó, aki az Áser törzséből való volt. Nyilvánvaló, hogy Anna nem veszett el. Máté leírása elmondja, hogy Jézus életében a következő esemény az Egyiptomba való utazás volt. Lukács ezt teljesen kihagyja. Jó, ha emlékezünk ismét arra, hogy az evangéliumok írásának célja más és más. Máté úgy mutatja be az Úr Jézus Krisztust, mint királyt, és Lukács úgy mutatja be őt, mint tökéletes embert. A bölcsek jövetele nem illik Lukács írói céljába. A bölcsek királyt keresni mentek, nem a görög faj eszméjét. Lukács úgy mutatja be Jézust, mint tökéletes embert, és figyeld meg, hogy ennél a pontnál is követi ezt a célkitűzését. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Lukács evangéliuma, 2. rész, 39. és 40. vers. Lukács a tökéletes embert mutatja be. Lukács a fiút nem csak a szülész szemével, hanem a gyermekgyógyász szemével is nézi. Az Úr Jézus növekedett fizikailag, erősödött szellemileg, és beteljesedett bölcsességgel lelkileg. Isten kegyelme volt a gyermeken, és növekedett testben, lélekben és szellemben. A következő esemény, amit csak Lukács jegyez föl, Jézus jeruzsálemi látogatása. Lukács azért teszi ezt, mert ő gyermekorvos, és törődik az Úr Jézus gyermekkorával. Lukács kiemel Jézus gyermekkorából egy jelenetet, amikor Jézus 12 éves volt. Mivel semmi sincs följegyezve Jézus gyermekéveiről az evangéliumokban, egyesek ezt az időszakot néma éveknek szokták nevezni. Nem tekintem ezeket néma éveknek. Úgy vélem, hogy az ószövetségi szentírás leírja ezeket az éveket, ha szorosan megvizsgáljuk. Lukács leírása részletes. Egy elszigetelt eseménnyel kapcsolatban ad följegyzést, ami Jézus 12 éves korában történt. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársa körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Lukács evangéliuma, 2. rész, 41. verstől a 45. versig. Mária és József egy normális, egészséges gyermeket nevelt. Nem glóriával a fején járt barátai között. A középkor festőművészei furcsán képzelték el az Úr Jézust, akár mint gyermeket, akár mint felnőttet. Nem hiszem, hogy Jézus megfelelt elképzeléseiknek. Ő csak egy átlagos fiúnak nézett ki. Azokban a napokban az emberek csapatokban utaztak. Amikor eljött az ideje annak, hogy elhagyják Jeruzsálemet, akkor a galileaiak összegyülekeztek egy kis városban Jeruzsálemtől északra, hogy elinduljanak hazafelé. Ezért veszítették el Jézust. József valószínűleg így szólt: hol van Jézus? És Mária válaszolhatta: azt gondoltam, hogy veled van. Keresték őt az ismerősök között, és amikor fölfedezték, hogy nincs sehol, visszatértek Jeruzsálembe. Keresték Jézust 3 napon át, és mit gondoltok, hol találták meg? A templomban volt. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Lukács evangéliuma, 2. rész, 46. verstől az 50. versig. Amikor végül József és Mária megtalálta Jézust a templomban, akkor ott áll annak a kornak tanul doktorai között, akik hallgatták és kérdéseket tettek föl neki. Nyilvánvalóan ő is sok kérdést tett föl, amire nem tudtak válaszolni. Meglepődtek feleletein, ahogy le van írva. Ekkor csak 12 éves volt Jézus. Azt hiszem világos, hogy Mária és József egy kicsit szintén megdöbbent ezen. Jézus válasza kijelenti Jézus meglepetését is, hogy nem jöttek rá, hogy neki az ő atya házában kell lennie. Ha József lett volna az apa, akkor előléphetett volna, és ezt mondhatta volna: mit akarsz itt tenni? Talán valamilyen ácsmunkát keresel Jeruzsálemben? Nem, József nem volt az apja. Jézus a mennyei atyáról beszél. Mária ennél a pontnál nem nagyon szereti, amit Jézus mondott és tett, de elgondolkozott ezeken a kijelentéseken a szívében. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Lukács evangéliuma, 2. rész, 51. és 52. vers. Jézus engedelmeskedett szüleinek. Ez érdekes annak a ténynek a fényében, hogy a fiatalok ma lázadnak, és követelik, hogy meghallgassák őket. Én már figyeltem őket, és nem hallottam tőlük semmit. Tekintet nélkül mindarra a nyilvánosságra, amit adtak nekik a televízióban és a rádióban. Személyesen nem gondolom, hogy egy egyetemi hallgatónak sok mondani valója lehet. Még mindig zöldfülű, tekintet nélkül magas intelligenciájára. Az általa kapott információ már korlátozott és előítéletes, és nem rendelkezik elég tapasztalattal ahhoz, hogy azt kiértékelje. Érdekes megfigyelnünk, hogy Jézus, az Isten fia engedelmeskedik szüleinek, és velük megy otthonába. Lukács evangélista közlést ad nekünk azokról a néma évekről, amikor Jézus felnőtté válik. Növekedett bölcsességben, testben, és Isten és emberek előtt való kedvességben, tehát szellemben, testben és lélekben. Az Úr Jézus Krisztus minden területen tökéletes férfivá fejlődött. Lukács történészként közelíti meg az eseményeket, és beleilleszti Keresztelő János szolgálatát a világi történelembe. Hangsúlyt helyez János megtérési üzenetére, mint ami az eljövendő Mesiás fogadásának a feltétele. A mózesi mosakodási rendszerből, ami általános alámerítési szokás volt abban a korban, János azokat keresztelte meg, akik oda mentek hozzá, hogy felkészüljenek, erkölcsileg reformálódjanak a Mesiás jövetelére. Krisztus keresztel majd Szentlélekkel, ami igazi reformáció lesz. A harmadik fejezetben Mária nemzetség táblázata van leírva, ami bemutatja azt a tényt, hogy az visszamegy Ádámig, az emberiség családjának atyáig. Jézus valóban ember volt. Máté Jézus Krisztust királyként mutatja be, és nemzetség táblázatát Ábrahámig vezeti vissza. Lukács Jézust emberként mutatja be, és visszamegy Ádámig. Ezen kívül Mária Dávidtól származott, de nem Salamon, hanem Dávidnak egy másik fia, Nátán Ágán. Ez a Lukács evangéliumának a harmadik fejezete nagyon sok részletet tartalmaz. Lukács görcsösen ragaszkodik a pontossághoz. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüsániász volt. Lukács evangéliuma, harmadik rész, első vers. Ebben a versben 6 személyt nevez meg az író, hogy meghatározza az időpontot. Augustus Cézár volt a császár, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett. Most Tiberius Cézár a császár. A világi történelem, ami nekünk a részleteket adja meg, elmondja, hogy Tiberius ragyogó elméjű, de brutális ember volt. Okos volt, de ravasz. Embertelen és istenkáromló életet élt. Igyekezett a világot uralma alá hajtani. Ezután Lukács a bábkormányzók neveit sorolja fel. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Lukács evangéliuma, harmadik rész, második vers. Annás és Kajafás volt a két főpap. Miért volt két főpap? A két főpap bemutatja Róma hatalmát Jeruzsálem vallása fölött abban a korban. Annás volt a trón mögötti igazi hatalom, de Kajafás volt az a személy, akit Róma helyezett az élre. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy a megváltás történetét beágyaztad a világi történelembe, és én abban a korban élhetek, amikor a megváltás már kibontakozott szinte az egész világon. Köszönöm, hogy engem is elfogadtál úgy, amint vagyok, és Jézus Krisztus vére által megtisztítottál bűneimtől, és rám adtad az Úr Jézus Krisztus igazságának a ruháját. Ámen.